Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Naponta egyszer, de lehet többször is.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszos api melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Mi köze lehet egy találmánynak a sztálingrádi csatához? Kezdjük. A leghíresebb magyar Lóránd, Eötvös Lóránd, aki feltalált egy ingát, ami megmutatta, hogy kő, homok vagy víz, szóval, hogy milyen anyag van alatta. Semmi extra, egy bográcsálványon lógott egy kötél, annak a végén meg egy fémceruza, meglökte, mint egy lengőtekét, és abból, amit a fémcerka a homokba rajzolt, megmondta, hogy mi van a föld alatt. Puff neki, mondhatnád. De ekkor jött három testvér, a Nobel-fivérek. Bizony, egyikük alapította a Nobel-díjat. Na, Lóránd, Inga, Nobelek. Ezek az okos Nobelek kitalálták, hogy az inga azt is megmutatja, ha olaj vagy gáz van alatta, nem csak a követ meg a vizet. És akkor az ingával jó sok olajat találtak Oroszországban, ami ma Azerbajdzsán, de ez most tök mindegy. Ahhoz, hogy a sok-sok olajat, amit találtak, elszállítsák, sokat kellett építkezni, meg robbantgatni, de kapura jött ez a bazi nagy mázli, hogy Alfred testvérük kifejlesztette a dinamitot, és abból meg az olajból már olyan cefetül gazdagok voltak a Nobelek, hogy a sok olajhoz elkezdtek fejleszteni egy várost. Ami egy elég béna kisváros volt, Caricinnak hívták, a Volga folyó partján. Aztán már Nobelvárosnak is hívták, aztán meg elnevezték Stalingrádnak. Olyan hatalmas és fontos város lett ez, hogy a II. Világháborúban a nácik mindenképpen el akarták foglalni, de nem ment nekik, és akkor elfogytak, és tök bénák voltak, és ekkor fordult meg a háború menete. Jó, mi? Tehát, foglaljuk össze. Ha a mi Lórándunk nem találja ki a torziost, ami az inga, akkor nincs Stalingrád, és akkor most lehet, hogy úgy kéne köszönni, hogy guten tag, gatya tag. Mit tag eszen, cumit nehmen? Tiszta káosz. Tehát Kolumbusz is felfedezte Amerikát. Galilei is rájött, hogy a lapos földdel nem stimmel valami. de a Mátyás király a sztori. Sajnos, kam. A Mikulás nem. Ez nem a suli. Ez a napközi.
Máshol más. Van egy Sri Lanka nevű ország, India alatt egy kicsivel az Indiai óceánban, ahol amikor a történetem játszódik, éppen nem volt valami nagyon jó élni, és egyáltalán nem lehetett gőzgombócot kapni, meg knédlit, ezért egy csapat Sri Lankai pasi elhatározta, hogy ők Németországba fognak szökni, mert ott ez mind kapható, sőt, van még bratwurst is. De Sri Lankáról Németországba simán eljutni akkor épp nem nagyon lehetett. Ezért kitaláltak egy fondorlatos trükket. Kitalálták, hogy ők lesznek a Sri Lankai kézilabda válogatott, és így egy kézilabda bajnokságra elutazhatnak Németországba. A németek egy kicsit meglepődtek a meccsen, amikor a Sri Lankai kézilabda válogatott kiállt ellenük, mert volt valami furcsa az egészben. Mert a Sri Lankaiak még a kézilabda szabályait sem ismerték rendesen, és össze-vissza rohangáltak a pályán, és persze borzasztóan kikaptak a német válogatottól. De akkor lett igazán gyanús a dolog, amikor másnap a reggelinél egy Sri Lankai sem jelent meg. A szabályokat teljesen kiürítették, és teljesen nyomuk veszett. Azóta kiderült, hogy ez a Sri Lankai válogatott nem is létezik. Soha nem is létezett Sri Lankán kézilabda válogatott. Egyszerűen ezek a pasik meg akartak otthonról lógni Németországba. De aztán a helyet megunták, mert túl hideg volt, és nem ízlett nekik a bratwurst, vagyis a sült kolbász, ezért inkább elmentek Olaszországba, mert rájöttek, hogy sokkal jobban szeretik a pizzát, meg a fagyit, és amúgy is sokkal jobb ott az idő. És képzeljétek el, hogy ez valóban megtörtént. És ugyanannyira igaz, mint a jamaikai bob csapat.
Máshol más.
Ez a történet egy Francesco Illiről szól, akinek az életén egy jó nagyot csavart az első világháború. Francesco Illit eredetileg Illi Ferencnek hívták, aki egy Temesvár nevű városban született, ami Erdélyben van amúgy. 22 évesen kapta meg a katonai behívóját, és sok éven át harcolt az első világháborúban, mint tüzér. A háború végén Olaszországban hadifogságba esett, aztán végül úgy döntött, hogy nem is olyan rossz hely ez az Olaszország, sőt, úgyhogy ott is maradt. De úgy ott maradt, hogy még egy olasz nőszemét is elvett feleségül. Egy olyan cégnél dolgozott, ahol kávét és kakaót pörköltek egész nap. Egy idő után rájött, hogy ezt ő sokkal jobban tudja csinálni, ezért megalakította saját cégét, az Illi Cafét. És két igen fontos találmánnyal járult hozzá a kávéivás kultúrákon átívelő rituáléjához. Egyik volt a vákumcsomagolt kávé, ami azért igen fontos, mert a pörkölt kávé a levegő hatására igen gyorsan elveszti a minőségét. De Illi Ferkónak hála, most már csomó ideig eláll a kávé, és csomó helyre el lehet vinni a világba. Wow! A másik találmánya pedig a nagy nyomású, gőzöket piffektető espresszó kávéfőzőgép, amelynek köszönhetően a legtökéletesebben ki lehet aknázni a pörkölt kávéban rejlő lehetőségeket. Szóval, ha nincs az első világháború, akkor Illi Ferenc marad a fenekén Temesváron, és vélhetőleg asztalos lett volna, mint az apukája.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon Kacagó Jancsit! A Kacagó Jancsi kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
Kacagó Jancsi
megjelenítést tartalmazott. Máshol más.
Itt az idő, hogy azt is elmondjam, hogy milyen az, amikor a felnőttek ugyan megtanulnak valamit, csak elfelejtik. 1986. június 2-án történt az Irapuatói katasztrófa. Értségre semmi ok, bár tudom, hogy elég ádázul hangzik ez az Irapuató meg a katasztrófa, de nyugi, nem kell feketébe öltözni, nem kell összegyűlni az udvaron, és nem lesz igazgatói beszéd sem, ugyanis annak ellenére, hogy ilyen vad neve van, ez egyáltalán nem egy történelmi esemény. Ez az esemény ugyanis semmi másról nem szól, mint hogy a magyar válogatott egy futball világbajnokságon kikapott 6-0-ra az oroszoktól. Akik akkor még szovjetek voltak, és ha őszinte akarok lenni, akkor a szovjetség sokkal nagyobb katasztrófa volt a magyar nép életében, mint ez a foci meccs.
Zsolt annyira hülye a fizikához, hogy egyszer egy egész osztály ordítva súgta neki, hogy zsúl. Amire nemes egyszerűséggel azt felelte az osztállyal együtt szurkoló tanárnőnek, hogy súly.
Szóval, összesen annyi történt, hogy a magyarok, akik ügyesen kijutottak és kifocizták magukat a világbajnokságra, azt gondolták, hogy ők a osztály legszebb csaja, ők a legügyesebb focisták a környéken. Csak arra nem gondoltak, hogy egy világbajnokságon még további 15 osztály van, és előfordulhatnak sokkal szebb csajok is. Így volt az oroszokkal is. Aznap, amikor kikaptunk, csend borult az országra. Senki nem akart beszélgetni. Aztán nehezen, de aludtak rá egyet, és másnap reggel vadul elkezdtek egy felelőst keresni, aztán amikor megtalálták, akkor az a felelős, szerencsétlen azt mondta, hogy azért kaptunk ki, mert túl sok spagettit ettek a focistáink. Be egy szó, ezt a kamut mondták. Óriási.
Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki
húzza. Mi lesz, ha nagy leszel?
Felelős. A felelős az az a személy, akié a felelősség. Felelősséget vállalni nem csak munka lehet, hiszen már gyerekként is megtesszük, amikor vigyázunk a tesónkra, elkísérjük a nagyit a fodrászhoz, mert hiába van nagyon közel, de egyedül már nem tud biztonságosan sétálni. Sőt, felelősséget vállalunk magunkért is, amikor megígérjük otthon, hogy mindig körülnézünk a zebránál, mielőtt lelépünk. Ez eddig rendben is van. Ám olyan fajta felelősség is létezik, amikor hivatásszerűen kell azt vállalnunk. Függetlenül attól, hogy éppen a mi döntésünk következménye valami rossz, vagy nem. Ha mi vagyunk az eset felelős beosztású felnőttje, akkor bizony nekünk kell elvinni a balhét. Bár ilyenkor helytállóbb a bűnbak kifejezés. Felelősséget mindig vállalj a családodért és a szeretteidért. De ha egy mód van rá, bűnbak inkább ne legyél.
Axe picking, got the tune to make time slipping. But I listen real close. From the pit shaft, yeah, straight to the field. Join the rhythm, figure out the power it yields. Outside whiplash is turning flesh from bones. I hear a young eagle's cry just to set the tone. Chains rattling, sounds of metal and stone. While the watchmen yelling, come on, pick it up, let's go. And hard working men with tone up close. Both feet in the dirt with their chest exposed. Scars on their back and their pride. Singing tunes representing the fight. Baddies coming to town at night. I watch out, watch out. Cause she's dangerous. She's dangerous. Be aware. Be aware. Fairy tainted lips, she's the reason for the trouble we had. Be on the run, or you're gonna be dead, cause she knows it. Town, and where she appears, man, I'm trembling in fear. She a present means death is near. Be aware she's here. Don't dare to take a look in her eyes, or you'll soon be covered with flies. Brother, better be wise, and don't do anything stupid. Cause Betty got a whip, and she know how to use it. She's tempting, her kiss is almost like a branding. The Grim Reaper soon will bring your life to an ending. At your funeral, they ain't no one's attending. Cause they too damn scared of drawing Betty's attention. I watch out, cause she furious. Mark my words, young man, don't be curious. She's the reason for the wiped out streets. If you meet, hope you rest in peace. Hands down, she
moves. Bam-a-lam, black bitty, bam-a-lam, black bitty, bam-a-lam, black bitty, bam-a-lam, black bitty, bam-a-lam. Ausztráliában. Máshol más.
Na kérem, most pedig elmesélek nektek egy csodapofa történetet. 1307. november 18-án egy Kessler nevű gaz és gonosz uralkodó Svájcban gonoszkodott, mert oda szólította a szolgálat. Az egyik kedvenc gonoszsága az volt, hogy kitette egy poznára a kalapját, gondolom valami pávatollas, rémisztően csiricsári kalapot, és mindenkinek, aki arra járt, meg kellett hajolnia a kalap előtt, és jó nagyot kellett köszönni. Hát nyilván, hogy akadt egy ember, aki ezt a megalázó otrombaságot nem vette komolyan, és nem köszönt a kalapnak, ami tökéletesen érthető. Nekünk a katonaságnál egy szobornak kellett tisztelegni, de az legalább egy hősi halott szobra volt. Jó, tudom, csak egy kicsivel jobb, mint a kalapnak köszönés. Szóval volt ez a kissé rátarti, kissé büszke, kissé fejlett igazságérzettel rendelkező ember, aki azt mondta magában, hogy a fene se fog köszöngetni egy kalapnak. Na, mikor ez a gonosz uralkodó meglátta, marhára mérges lett, és azzal akarta megbüntetni, hogy a kisfia fejére egy almát raktak, és az önérzetes parasznak 100 lépésről le kellett lőnie az almát a nyilával. És hát persze, hogy lelőtte az almát, aztán a második íjat pedig kilőtte, azzal viszont a gonoszkodó uralkodót lőtte le, aminek hatására kitört a svájci függetlenségi háború, amit meg is nyertek, és Svájc azóta független. Úgy hívták ezt a nyilazó embert, hogy Tell Vilmos, illetve hát úgy hívták, hogy Wilhelm Tell, mert hogy svájci volt, ugye. A svájciak nemzeti hősnek, példaképnek, függetlenségük elhozójának a svájci bátorság és álhatatosság, na meg a pontosság példaképe. Egy baj van ezzel a történettel, hogy egy szó sem igaz belőle. Ezt legnehezebben a svájciak fogadták el, de mire tudományosan bizonyított tényé vált, addigra már annyi utcát terelt meg általános iskolát neveztek el róla, annyi szobrot emeltek már ennek a hősnek, meg annyi telvélmosos kulcstartót rendeltek már be a szuvenír árusok, hogy a svájciak úgy döntöttek, ott egye meg a fene, ők akkor is szeretik a telvélmost. A gonosz uralkodó és a bátor apa történetét kb. Minden germán eredetű mondában meg lehet találni, így aztán van német, dán, norvég, izlandi és még angol változata is. De hát a legendák már csak ilyenek, élik a saját életüket, aztán az egyik kinövi magát, és valóság lesz belőle. Egyébként ezt a Tell Vilmost mi magyarok is nagyon szeretjük, főleg amióta rákerült a magyar kártyára. Biztos hallottatok már az Ulti nevű kártyajátékról, aminek a teljes neve Rabló Ulti, és az egyik legbonyolultabb kártyajáték. Ez a kártyajáték a mi különbejáratú kártyajátékunk, aki magyar velem tart és megtanul ultizni, de legalább snapszerozni, az majdnem olyan, csak nem kell annyit számolni. Ezt a Tell Vilmosos magyar kártyát egy pesti kártyafestő, Schneider József készítette először 1836-ban, és azóta van nekünk saját különbejáratú magyar kártyánk, svájci kitalált hőssel az élen, aki a makkász.
Főzik a só.
Ott főzek ma magamnak. Ott főzek ma magamnak.
Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Táfelspitz.
Táfelspitz?
Ez egy második. Különleges ételnek tűnik, pedig marha egyszerű, mivel hogy egy főtt marha húsdarab. Kiváló köret mellé az almapüré. A neve németül asztalfűt jelent, és nem szoktak belőle nagy adag repetát kérni.
Ja, akkor nem kérek.
Zsebrádió!
Jobb
weboldal,
a zseboldal!
zseboldal.hu.
Máshol más.
Hát most olyat fogok mesélni, amit a Zsozsó bá tuti eldobná az agyi velőjét, és Ferenc pápa kitérne a hitéből. Akkor a csibészségre hívták fel a Zsebrádió figyelmét a gyermekkorú erkölcsőszök elnöksége, hogy el se hittük elsőre.
Na most már kezdek kíváncsi lenni.
Szóval egy kicsit utána kellett néznünk, kicsit pihentünk, aztán megint utána néztünk, de ugyanaz jött ki.
Na most már tényleg kezdek kíváncsi lenni.
Na figyeljetek. Élt egy fickó az 1800-as évek elején, akit Gregor McGregornak hívtak. Tényleg így hívták. Katona lett belőle, és áthajózott az amerikai kontinensre háborúskodni Venezuelába, meg Floridába, meg ilyen helyek. Amikor vége lett ezeknek a háborúknak, hazament Angliába, na és itt el is kezdte a csibészkedést. Meg akart gazdagodni, mint oly sokan, de ő ezért kitalált egy világbajnok csibészséget. Azt állította magáról, hogy ő egy közép-amerikai ország hercege, és azért ment Angliába, hogy befektetőket és telepeseket toborozzon, ahogy abban az időben egyébként a friss gyarmatokra szokás volt. Azt állította, hogy van egy ország, amit úgy hívnak, hogy Poitiers. Egy virágzó, békés kis ország. Hatalmas szabad földekkel, városokkal, sőt, még egy operaházzal is. Az egyetlen bibi az ügyben csak az volt, hogy ez az ország, amit Poitiersnak vagy Poitiersnak hívnak, egyszerűen nem létezett. De ezt rajta kívül senki sem tudta. Az orránál fogva vezetett egy egész országot.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Az orránál fogva vezeti. Ez ismét egy olyan mondás, amelynél azonnal beugorhat egy kép, melyen valaki megfogja egy másik valaki orrát és viszi valahová. Csak hogy ez most éppen egy egészen jó megközelítés. A mondásunk arra vezethető vissza, hogy régen, de lehet, hogy talán még manapság is, de régen tuti, hogy a tehenek orrában volt egy karika, és annál fogva vezették őket jobbra-balra. Na meg a vágóhídra is, és azt sem tudták csórikáim, hogy hová mennek, csak mentek, amerre vezették őket. Na ez lett átültetve emberre. Tehát, ha valakit rávesznek valamire, amiről azt se tudja, hogy mi a szöz, de gondolkodás nélkül belemegy, akkor őt bizony az orránál fogva vezetik, és legtöbbször becsapják. A becsapást meg nem szeretjük. Nem zsebis. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
Akkor még nem volt internet, meg telefon, hogy fel lehetett volna hívni a Poitiersi követséget, hogy hello, haragudjanak, van ott egyáltalán ilyen ország? Szóval elhitték ennek a pacáknak ezt a világra szóló füllentést. Így egy egész vagyont keresett azzal, hogy eladta a nem létező ország földjeit egy csomó baleknak, akik el is indultak Poitiersba. De kellett nekik persze egy kis költőpénz is, úgyhogy indulás előtt ennél a Gregornál váltottak is egy csomó poitiersi pénzt, amit egyébként ő nyomtatott pár nappal ezelőtt. Mintha monopoli pénzzel fizetnétek a boltba. Aztán egy csomó szerencsétlen megérkezett a mai Honduras területére, egy dzsungelbe, ahol nemhogy operaház nem volt, de még egy város sem. Csak dzsungel és a szúnyogok. Az őrület az, hogy ezt a pasast még csak dutyiba se dugták a svindliei miatt, hanem gazdagon, Venezuelában töltötte a nyugdíjas éveit. Őrület. Próbált volna meg egy zsebis gyereket átverni. Azonnal lebukott volna, és bezártuk volna a tornaterem szertárába a zsámolyok meg az ugrószekrény közé, és rákötöztünk volna egy csomó medicinlabdát, amíg a zsandárok meg nem érkeznek.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon baglyot! A bagoly kitűnő szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
bagoly
megjelenítést tartalmazott.
Máshol más.
Hát, mondhatnám azt is, ott-ott-ott.
a hüttőig. 962-ben, és ez a sima, nagyon régi 962, német-római császárra koronázta a pápa első Ottót. Mondhatnánk, hogy volt már ilyen sok király, császár volt, csak hogy ez az első Ottó úr nekünk, magyaroknak igen erősen útban volt. Sőt, annyira útban volt, hogy az úgynevezett augsburgi csatában olyan nagyon legyőzte a magyar seregeket, hogy mi magyarok szépen beálltunk ide a sarokba Magyarországra, és soha többet nem próbáltuk már elfoglalni egész Európát. Ráadásul Ottó, első ezen a néven, akinek nagy figyi, 17 évesen már apuka volt, szóval ő további magyar legendákhoz is hozzájárult. Az augsburgi csata volt az, ahol ez az Ottó úr letartóztatta a csata vesztett magyar vezéreket, köztük Lehelt, aki a kihallgatás közben úgy fejbevágta a császárt a kürtjével, hogy az attól kódult. A Lehel kürtje, vagy egy másik kürt, amit így hívnak, de nem az, ki van állítva egy múzeumban. Nagy figyi, megmutatom a Lehel kürt hangját. Ez a sztori, hogy úgy mondjam, több sebből vérzik. 1. A legenda szerint Lehel Konrád császárt verte fejbe a kürtjével, aki ettől meghalt. Na most ilyen nevű császár egyáltalán nem volt jelen Augsburgban, meg utána sem, de még az Ottó úr se volt ott. Szóval ez itt hibás. 2. Viszonylag ritka, ugye, hogy egy véres csata után egy legyőzött vezért hadonászni engednek egy trombitával a biztonsági őrök. Közismert szabály, hogy a legnagyobb eseményekre még esernyőt se lehet bevinni, nem hogy kürtöt. 3. Fontos, hogy ne tanítsunk olyan zagyvaságokat a gyerekeknek, hogy egy vesztes meccs után menő és hősies dolog trükkösen fejbevágni az ellenfél csapatkapitányát, kezet fogni azt lehet, fejbevágni nem. Végül, kicsin gyermekkorom óta nem tudom megválaszolni a kínzó kérdést, hogy ha Lehel, akkor mi hűtőgépeket gyártottak ezen a néven, mi nem radiátorokat?
Viccelünk, apuka, viccelünk!
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot.